Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Sziasztok! Ismét itt van a Rage Quit Podcast. Én velem, aki Bükideni vagyok, és társammal Bálnával. Sziasztok!
Hello! Csá-csá!
Most is nagyon, hát igazából benne vagyunk még mindig ebben az őszi dömpingben, mind játék megjelenés, mind pedig hírek tekintetében, úgyhogy bőven van miről beszélni. Fogunk beszélni most az új élményeinkről, vannak olyanok, amikről el lehet mondani sokat, meg olyat, amiről keveset szabad elmondani, de mégis megpróbálok. Fú, ez rejtélyesre sikerült.
Előrevetítetted.
Előrevetítettem. Fogunk beszélni arról, hogy jön egy új Halo remake, és az első alkalom, hogy konkrétan egy Sony konzolon is játszani fogod tudni Master Chief-et, és hogy ez mit jelent az exkluzivitásokra. És még arra is akarunk egy kis kitekintést tenni, hogy hogyan kezeli most az Amazon a gaminget azzal, hogy lezárja az MMO fejlesztést, meg még lehet, hogy a Twitch-et is teljesen átalakítják, úgyhogy ezek lesznek a mai témáink, szerintem vágjunk is bele.
Miért csináltad ezt?
Kezdjük azzal, hogy végre, ha jól hallottam, akkor megoldódott a határ probléma, és végre kezedbe kaphattad a Pokémont. Pokémon
Zat. Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert én már utolsó pillanatban már feladtam a reményt, nem tudtam várni, úgyhogy sajnos megvan kétszer most jelenleg, de majd egy példányt, nem tudom, dedikálva eladok, vagy elárusítok valakinek, nem tudom. Hát, ha visszajön az ára. Nem ér ez a játék ennyit. Hát, figyeljetek. Most nagyon hű leszek az adás címéhez szerintem, mert csak az a helyzet, hogy egyszerűen nem engedhetem meg a nosztalgia miatt, hogy ebből a játékból így récskviteljek, és azt mondjam, hogy na nekem ez elég. Ez már több a soknál. Szóval ezt én úgy érzem, hogy nem engedhetem meg, mint úgymond felelős tartom gyárt, hogy egyszer egy videót ebből ki kell raknom, hogy mások is értsék, lássák a gyönyörű magyar anyanyelvünkön, hogy mit kaphatnak a kezükbe ezért a nagyon sok pénzért. Jelenleg nem volt a játékot időm végigvinni. Nagyjából olyan 12-13 óra körül járhatok, ha jól tudom. Elég sokat láttam a játékból ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy nagyjából mennyi pénzbe kerülhetne ez a játék. De akkor mondok nektek olyan fun facteket, amik alapján így körvonalazni lehetne, hogy ez a játék pontosan hogyan néz ki. Az a hír járja az interneten, vagy az információ került ki, hogy ez a játék nagyjából 200 ezer példánynál térül meg befektetési költséget tekintve. Ez nagyjából 14 millió dollár. 14 millió dollárba hozták ki ezt a játékot. Most az oké, hogy egy Call of Duty az mondjuk 700 millió dollár, de a 14 millióság kevés pénz, persze, átlag ember szemmel, fejjel, viszont ebben a játékban továbbra sincs voice acting, továbbra sincsenek igazi cutscene-ek, továbbra sincsenek high definition textúrák, sőt, igazából szerintem visszább mentünk, mind az open world tekintetében, mind az összes grafikai asset tekintetében, kivéve a karaktermodellek vannak megcsinálva úgy, ahogy egy ilyen nagyon stilizált rajzfilmes játékban elégséges lenne. És én ezt hangsúlyozni szeretném, hogy elégséges. Nem kapunk a 120 Hz-es konzolra 120 Hz-es játékot, de 60 FPS-en eldübörög a Switch 2-n, a Switch egy 30 FPS. Nagyon sok szépészeti bugot lehet észrevenni, illetve vannak tényleg furcsa anomáliák is, hogyha főleg az első Switch konzolon játszod. Nagyon sok olyan menthetetlen dolog van, amitől ez a játék egyszerűen az alapvető minimumot sem üti meg, tényleg egyszerűen színvonaltalan, nagyon vállalatlan minőség. Az, hogy az open world úgy néz ki, hogy a játék két legtávolabbi pontját azt egy percen belül le tudod futni. Nincsen mount opció egyébként, csak futni tudsz.
Tehát mondjuk, akkora... hogy egy perc átfutni, akkor nem is kell.
Nem nagyon kell, sőt, mindenhova teleportálhatsz. Szóval, hogy, ja. Hogy így ez annyi, hogy a vertikalitással próbálják ezt egy kicsit, hát hogy mondjam, felettetni, vannak ugyanis tetők, amiken mászkálni kell. Itt egyébként akadnak olyan tetők is, ahol mondjuk te csak átugrani tudsz oda, és ott azon a tetőn van például egy kis pad, meg egy növény. Tehát nem lehet fizikailag oda jutni máshogy, egy átlag halandó számára, csak te, aki oda tudsz szökkenni, de ott mégis van például egy pad. Nagyon sok olyan egyszerűen átgondolatlan, értelmezhetetlen szituációval találkozol, amiről csak az jut eszedbe, ezeknek nem volt pénzük, idejük, kreativitásuk ezt a játékot megcsinálni.
De hogy és akkor hány példáim van szó? Tehát 200 ezeret mondtál, jól halltad?
Annyinél térül meg.
200 ezernél megtérül, és ehhez képest a legutóbbi Pokémon, most nem tudom, hogy erről vannak-e már eladási adatok, vagy ez túl korai?
Hát top 1 a UK chart-on eladásban, igen, meg hát igen. Nagyon sok helyen elég jól hát működik.
Mondani, de ilyen számszerű adatot ugye ilyenkor még azért korai pontosan közölni, nem. De hogy az előző az egy hét alatt döntötte meg a 10 milliót, vagy hogy volt? De hogy ez
azt
is
hiszem, igen.
Volt.
Azt hiszem, igen.
Valami
igen.
Hasonló rekord volt, hogy nagyon rövid idő alatt 10 millió példányban elfogyott, ami nyilván az azt jelenti, hogy utána még sok.
Igen, mi? Igen, 28 millió
hova megy az átmen. A pénz? Hova megy az a pénz? Miért nem a játékfejlesztésbe megy vissza?
Tehát még senki
ha féláron, ha fele annyiba kerülne a játék, még akkor is olyan szinten több pénzt hoznak be, mint amennyibe kerül fejleszteni, hogy nekem csak az a kérdés jut eszembe, és tényleg nem akarok hater lenni, de hogy lehet ilyen egy csicska gyász a Game Freak? Tehát, hogy ezt hogy lehet egy ekkora
ezt nem tudjuk.
Így elherdálni?
Csak ebben javítanálak ki, hogy a Game Freak, a Pokémon Company és a Nintendo közösen tulajdonolja a Pokémon IP-t. Nem tudjuk, hogy ki a főfelelős. Nem tudjuk. Tényleg.
Jó, az igaz,
a Game Freaknek most készül egy új játéka, ami körülbelül úgy néz ki, hogy elsírod magad olyan gyönyörű. Fantasztikus. Elképesztően brutálisan néz ki. Monster Hunter elbújhat. Konkrétan. Nagyon durván jól néz ki. Nem hiszem, hogy a Game Freak fejlesztői ne lennének többre képesek, mert látjuk, hogy egy 15 éves gyerek Unity-ban többre képes, több gondolat, több mindent tud rátenni, rávinni. Meg hát mellette megjelent a Digimon Time Strangers. Fantasztikus játék, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokrétű, gyönyörű, érdekes. Minden benne van. És körökre osztott csata, és na jó, szóval egyetlen dolog, ami az ilyen nagyon elvakult Pokémon fanoknál, az a vélemény, hogy de a játék a legjobb Pokémon játék élmény. Oké. Az a lényeg, hogy a csatákat átalakították az elmúlt 35 évben, vagy nem tudom hány évben, a Pokémon az arról szólt, hogy én támadok, ő támad, én támadok, ő támad, és ebben nem igazán volt változás, kivéve egy-két spin-off játékot. A sorozat előző része, a Legends Arceus, az ugyanúgy körökre osztott volt, de open world volt, te gyártottad a labdákat, egy kicsit szabadosabb élmény volt. Na, itt átmegyünk abba, hogy van ez a város, annak van 8 darab mini parkja, aminek az egyik végéből átlátsz a másikig, mondjuk közötte van egy híd, egy kis szökőkút, pár bokor. Látod, hogy ott milyen pokémonokat tudsz elkapni. Ezeket a pokémonokat úgy tudod elkapni, vagy hozzájuk vágsz egy labdát, vagy legyengíted őket. A csata úgy néz ki, hogy van 4 move-od, mint szokott lenni. Ezek cooldownra mennek, ha elhasználod őket, illetve te saját magad tudod a Pokémonodat vonszolni magaddal, hogy vannak olyan move-ok, amiket ki tud kerülni. Hogyha ki tudod kerülni, akkor yeah, mert akkor pont az nem sebzett meg, de igazából nagy következménye nincs. Ha a Pokémonnak levitted 0-ra HP-t, akkor még ott van 5 másodpercig, hogy kapj el! Utána eltűnik. Ez a régebbi játékban nem így volt. Ha levitted 0-ra HP-t, a Pokémon eltűnt. Elrontottad.
Tehát, hogy ez egy fontos igen. Ilyen skill dolog volt, hogy,
persze, hogy vidd le épp annyira, hogy nagyobb esélye legyen a catch. Igen. Ezt kivették. Maga a csatázás úgy néz ki, hogy van egy day-night cycle, nappal Pokémonokat kapsz el, meg gyűjtögeted a milliónyi gyűjtögethető. Szerintem nem sok értelme van dolgot, amit pénzt tudsz csinálni, de végtelen pénzed van szinte, úgy érzed, úgyhogy na mindegy. Éjszaka viszont beindul a PvP, megérkeznek a trénerek a város egyik utcájába. Szóval nem az egész városban indul be a PvP, hanem van egy kis rész, amiben egy, bemész egy ilyen narancssárga loading screenen, és akkor ott benn vannak trénerek, akikkel tudsz csatázni. De úgy is tudsz csatázni, ugye régen ez úgy működött, hogy belekerültél a, nem tudom, a szem, a nézési szögébe az ellenfélnek, elindult a csata. Most ez úgy néz ki, hogy vagy észrevesznek rohadt messziről, és odajönnek, vagy te lopózol, és a Pokémonját, ami ott áll mellette gyanútlanul, kilövöd. Tehát belelősz valamit, vagy belerohansz, belerongyolsz, és akkor advantage-et te kezded a Pokémon csatát. Tehát gyakorlatilag egy teljesen unfair és morálisan megkérdőjelezhető módon te elcsalod a meccs elejét azzal, hogy így mit tudom, hogy Charizard, Flamethrower, elindítod a tüzet, és akkor ő meg így, mi a franc? Lement a 3-4 HP a Pokémonjának, és akkor ő onnan kezdi a csatát.
De várjál, de hogy, tehát, hogy oda ez egy mechanika játékban. Onnan jutottunk ide, hogy tehát ha mondjuk a legelső Pokémon játéktól, de mondjuk még az összes korai játéknál, ugye a trainer fight az mindig úgy nézett ki, hogy az kvázi egy ilyen akadály volt a haladás előtt. Tehát, hogy voltak olyan útszakaszok, nem ahol úgy álltak trénerek, hogy nem tudod megkerülni őket, de gyakorlatilag ez egy ilyen, egyfajta ilyen ajtó volt, hogy ezen a tréneren át kell menned, hogyha tovább akarsz haladni a következő régióba. Vagy
ilyen
tehát, hogy ez egy ilyen
skill check, vagy level check.
Igen. Tehát ez egy ilyen map design elmélet volt, hogy mész a pályán, van magas fűrész, van amikor kikerülöd a magas fűt, van amikor nem tudod kikerülni a magas fűt, vannak trénerek, van akit ki tudsz kerülni, és opciós van akit nem, és akkor ezek így mennek, és akkor ide eljutottunk oda, hogy nem merünk open world-ot csinálni, mert a Scarlet Violet-ben mindenki kifigurázott minket, hogy milyen csúnyán néznek ki a hegyek, úgyhogy ahelyett, hogy dolgoznánk valahogy a vizualitáson, inkább berakjuk egy szűk városba, ahol nem kell messzi látványokat előre renderelni, és akkor az összes fájt ilyen limitált helyen van, hogy így odamész, és akkor ott van. De hogy nem kell menned sehova? Tehát ez egy zárt város az egész, nem? Tehát, hogy így nincsen útvonal.
Nincs semmi kijelölve, van egy main story, azok mindig ugye egy ilyen hát egy ilyen objektív markerre megvan a jelölve a mapodon. Ha szépen mész oda, akkor idő után azt veszed észre, hogy túl nehéz az objektívben a csata, tehát ilyen 10 szinttel fölötted van, nem tud legyőzni, mert one hitel mindennel, akkor muszáj grindolnod. Egy kicsit vannak ilyen side questek, amik olyanok, hogy mutass egy ilyen Pokémont, győzz le engem csatában, győzz le 3 Pokémont, valamilyen dolgot keresd meg, adj oda. Csak ezekkel lehet nyilván a Pokémonjait szintjét is húzni, meg lehet pénzt gyűjteni, meg lehet extra dolgokat. Szóval visszatérve, igen, a PvP az úgy néz ki, hogy hogyha ellenfélnek mondjuk nem advantage-ből támadod a Pokémonját, hanem csak alapból leindul egy fight, van a 4 move, amit te beraktál, és bármikor cserélhetsz a menüből. Ezeket,
megtanulja, gondolom.
Igen, ezeket úgy használod, hogy cooldown, tehát elnyomod, megvárod az animációját, és akkor benyomod a következőt, és akkor amikor ő gondolja, hogy már elindulhat az animáció, akkor elindítja. Tehát ez nem úgy megy, hogy minden benyomod, és azonnal megtörténik, hanem mindenre van késletetés, mert neked nézned kell, hogy épp milyen animációban van a Pokémonod. Tehát hiába spammeled a következőt, nem fogja egyből elnyomni, be kell fejezni az előzőt, és a következőre rá kell készülnie, mert a másik Pokémonnak is ugye a törnye megy közben, szóval ilyen furcsa, mint hogyha ilyen slow motion, real time lenne a rendszer. Uh-huh. Ami engem ebben frusztrált, az az, hogy ez tényleg arról szól, hogy van egy csata, ami hát mit tudom én, tököm tudja, az elmúlt játékokban volt mondjuk 5 perc, az itt 15 másodperc. Mármint az egész csata a trénerrel. Tehát nem egy-egy Pokémonja, hanem az, hogy megérkezik, puf-puf, megérkezik a következője, téged, puf-puf, és olyan szinten hamar vége van, hogy nem tudom, egyszerűen nincs sikerélményem, legalábbis én nem érzem. Nagyon ilyen spammy érzése van az egésznek, hogy tudod, melyik a legerősebb move-od, ismered a type advantage-eket, hát nyilván aki ismeri, rálövök tűzzel az ő növényére, one hit KO. Cool, ez régebben is megvolt, csak régebben végig kellett nézni az animációt, ahogy az élete lemegy. Most igazából eltűnik, jön a következő, és én azt éreztem ebben, hogy nagyon sokan ezt a csatarendszert élik, hogy ez nagyon jó, hogy végre nem kell körökre osztott csatarendszert látni a Pokémonban. Uh-huh. Őszintén szólva, én amúgy örültem annak, hogy van egy ilyen változtatás, mert biztos, hogy sokkal több játékos be tud vonni, de hogy ebbe jóval kevesebb skill, gondolatalapú mechanik, bármilyen, az tehát egy jóval nem tudom, gyerekbarátabb, vagy ilyen casual barátabb rendszer lehet, hogy igazából mindegy, mit nyomkodsz. Ha erősebb a Pokémonod, egy idő után úgyis nyerni fogsz, nem kell várni rá, és akkor, hogyha valakinek ez tetszik, akkor igazából nyomni fogja nagyon sokáig.
Ja. Igen, ez szerintem amúgy ez egy kicsit ez a kulcs, hogy ez a gyerekbarát, tehát hogy nyilvánvalóan az, hogyha egy játék túl könnyű, az nem feltétlenül jelent bármiféle objektív hibát, vagy hogy az rossz, mert nyilván kellene könnyű játékok, tehát hogy minden korosztály szeretné élvezni, legtöbbször, hogyha egy játékon azt érzed, hogy túl könnyű, akkor valószínűleg te nem a cél korcsoportban vagy, ennyi. És az egy reális dolog, hogy a Pokémonnal főleg valószínűleg a fiatalabbakra lőnek, de hogy ettől függetlenül azért meg lehetne csinálni szebbre a játékot, meg jobbra a játékot, tehát hogy nem tudom, ez a harcrendszer most, ahogy így leírod, nekem úgy jön le, hogy igen, van abban valami, hogy a körökre osztott harcrendszer egy kicsit unalmas, és elég feltűnően látszik az, hogy a Pelvert szerintem nagy hatással volt erre a
design filozófiára. Abszolút látszik, hogy ez olyan, mint a Pelvert akar lenni.
Mert hogy a Pelvördel milyen sokan játszottak, és akkor biztos ezt akarják a játékosok, de szerintem, hogyha azt hiszik az emberek, hogy a harcrendszer tetszett a legjobban az embereknek a Pelvördben, akkor azért alapvetően félreértik, hogy miért szerették az emberek a Pelvördöt, ja, mindegy. Tehát a Pelvörd harcrendszerében pont, hogy az volt, hogy a maguk a pelek a harcban, pont, hogy így kevesebbet csinált, tehát, hogy ott pont az volt a lényeg, hogy a tréner is aktívan részt vesz a harcban, és azért volt, vagy az is fanná tette, mindegy, de hogy ahogy a Pokémon felépítette ezeket a körökre osztott harcrendszereket, én számomra azt az érzést adta mindig is, bár nem szeretem, tehát én is azok közé tartozom, akik nem szeretik a körökre osztott harcokat, de mégis azt éreztem, hogyha volt egy nehéz fight, mondjuk, mi volt az a, az melyikben volt, amiben van egy tréner, akinek van az a tehén Pokémonja, ami ilyen híresen rohadt nehéz levenni.
Silver, az a
Silverben, igen, a Miltank.
Léninek, vagy valami ilyesmi a neve.
Valami, azt a
második
vagy harmadik gymben van, és az mindig az jut eszembe a Pokémonról, hogy igen, az egy nehéz fight volt, és azon a ponton, ahol eljutsz oda, az egy nagyon nehéz fight, de hogy így, ha ügyesen megoldod ezt a körökre osztott stratégiázást, le lehet nyomni. És azt éreztem végig azt, hogy elbukom ezt a csatát, de meg tudnám csinálni, mert maga a körökre osztott harcrendszer ad nekem lehetőséget, igen, hogy valami stratégiával ezt legyőznem. Hogy taktikázzak. És ez, hogyha ezt kiveszik teljesen a Pokémonból, akkor nem tudom, hogy mi maradt. Tehát, hogy minden, amit elmondtál az alapján, ez egy ilyen Pokémon fanjáték színvonalának tűnik.
Kőpapírolló, ezt játszod végig. Igen. Ezt játszod. És vannak a játéknak az ilyen nagyon-nagyon gáz, hogy a mega evolúciót az konkrétan nem tudom, 10 éve sírja vissza, vagy 15 éve a Pokémon Community, legyen már megint, mert mennyire jó flash volt látni a kedvenc Pokémonodat még egy szintet fejlődni, mint ugye a Digimonoknál is volt az, hogy mert ugye a Mega Evolúciónak az a lényeg, hogy a Pokémon a csata után visszaalakul. Tehát nem marad a Mega formában, hanem visszaalakul, mint a Digimonoknál, hogy szépen mindig visszaalakulnak. Na mindegy, ebben a játékban ezt így a csútkára tekerik, ez a fő játékmeneti és a fő történetvezetési szál. Elképesztően ocsmány. Tehát nem tudom, hogy megnézted így a megaformákat, hogy miből mi lehet, hogy néznek ki. Én tényleg úgy érzem, mintha ez a klasszikus, hogy mindenki fölír egy fasságot egy lapra, benyúlunk a kalapba, kihúzzuk, na jó, akkor ez legyen az. És nekem ez nagyon, nagyon kellemetlen, kínos, hogy ennyire ilyen összecsapott érzése van az egésznek. Mellette van egy történet, ami hát most őszinte szólva vetekszik az izgalmaival a Dragon Age Veilguardnak, meg nem, tehát, hogy nem. Meg nyilván az a feleletválasztásod, hogy yes, vagy of course.
Ja, azt láttam.
Ezeket se értem továbbra se, hogy ezek mire jók. Lehet, hogy már kritikusabbak az emberek is, vagy én is ezekkel kapcsolatban, de összintén szólva, amit, az ilyen diehard pokémonosok mondanak, hogy ez a játék a legjobb Pokémon játék, mert a gameplay annyira fun. Én személy szerint ezt egy nagyon leegyszerűsített, nagyon ilyen elképesztően repetitív és számomra kihívásmentes élménynek érzékelem. Persze az megvan, hogyha nem grindolok, és csak megyek elő a sztoriba, akkor idő után one-shotol az elem, és nem tudok mit csinálni, mert nem tudok elugrani, kivédeni. Oké, nem lehet csak úgy végigvinni a játékot, hogy nem csinálsz semmi plusz melót, de ettől függetlenül élvezeti értéke számomra ennek a Pokémon játéknak a legalacsonyabb, az összes fő szériás Pokémon plusz a Legends Arceus közül, amivel valahogy játszottam, és ugye tegyük hozzá, hogy az a játék 70 euró, és van hozzá egy day nulla, tehát még a kiadás előtt bejelentett 30 eurós DLC, amiben több megevolúció, meg asset kosztüm, akármi van, amik nélkül ugye nem a teljes élményt életed el. Tehát kifizethet 100 eurót azért, hogy játszhass ezzel a játékkal, ami a szó minden értelmében szerintem elégtelen.
Én nem tudom, hogy akik pozitívat mondanak ennyi probléma mellett, hogy ott van valami Stockholm-szindróma, vagy mi nem értjük, hogy a videójátékok hogy működnek. Tehát, hogy
én ezt
hol
úgy látom,
hol van ez az elcsúszás?
Ez azért van, a legtöbb ilyen review-ban az az első, hogy vagy az a fő gondolati motivum, hogy nem rossz egy Pokémon játékhoz képest. Mert hogy annyira, de annyira alacsonyan van az a nívó, amit meg kéne ütni, hogy ez a játék legalább relatíve smooth 60 FPS Switch 2-n. Tehát, hogy nem egy annyira vállalhatatlan játék élmény, mint az előző kiadások, nem annyira glitchel, illetve van valami új a formulában, amit az elmúlt, nem tudom, 30 évben nem mertek megriszkelni, illetve sok embernek tetszik a harc, mert nem tudom miért, sokan gyorsabb. Utálják. Igen, gyorsabb, hamarabb vége van, mehetsz tovább, és nyilván rengeteg ilyen OCD-s ember úgy van vele, hogy itt nem tudom, vagy több mindent ki tud élni. Egyszerűen jobban rálát arra, hogy day, night, nappal ezt csinálom, éjszaka ezt csinálom, megvannak a feladatok, de végig ezt csinálod. Végig ugyanazt látod. Ugye ezt már szeret, hogy itt is beszéltük, hogy odamész egy épület mellé, és azt látod, hogy a terasz korlát, ami ugye nyilván egy olyan hely lenne, ahol az ember kiáll a teraszra, az csak egy 2D flat JPEG oda matricázva az egész homlokzatra, ami egy teljesen kocka épületen van, ami nincs egy eresz, egy tetőcserép, egy ablaküveg, semmi, csak egy sárga szín az ablaknál, és alatta pedig a rás. Hogy nyilván, hogyha ezek nem zavarnak, nem verik ki a szemedet, és nem érdekel, hogy annyira össze van nyomva a játéktér, hogy szinte semmit nem látsz, ami különbözik, nincs az, mint régen, oké, akkor legyen mínusz egy, mínusz kettő szint, és mindegyiken egy másik biom, vagy valami kreativitás, vagy egy másik dimenzió, akármi. Nulla kreativitást érzek ebben. Fel tudsz menni a tetőkre, tudsz ott is pokémonokat vadászni, meg a köveket gyűjteni, amiket tudsz venni, meg a ringeket, hogy a pokémonod megaformába változzon, ami kicsit erősebbé teszi őt a harcban. De abszolút nincs az epikusság érzés egy megevolúciónál, mint régen volt. Úgyhogy szerintem ezt a játékot biztos eladják majd 10-15-20 millió példányban, de én úgy gondolom, hogy nem lesz akkora ereje, hangja, jövője se, mint akár még másik próbálkozásuknak. Nagyon csalódott voltam.
Hát megveszik az emberek. Igazából ez van, hogy most amúgy most őszintén. Tehát, hogy mit kéne máshogy csinálni a Game Freaknek? A Scarlet Violet is minden rekordot megdöntött.
Igen.
Tehát, hogy szóval most akkor minek erőltekedjenek, vagy bármi. Tehát, hogy feltűnően látszik az, hogy a játékosok egy nagyon nagy részének, több 10 millió embernek ez elég.
Igen.
Hát akkor vegyék. Én nem tudom, hogy mit lehet élvezni ezeken a játékokon őszintén.
Van élvezeti értéke, te most letenném ide, és azt mondom, hogy ezzel muszáj 10 órát játszolod, mert különben nem tudom, soha többet nem játszatsz életedbe semmivel. Játszanál vele 10-et, és azt mondod, oké, ez nem volt rossz, alapvetően kurva sok problémám van vele, elég sok hibáját látom, de úgy, hogy tudod, hogy a világ legtöbbet érő és leglukratívabb, tehát a legtöbb pénzt, legtöbb pénzforgalmat bezsebelő videójáték franchise-át látod itt megelevenedni a Switch-eden, vagy Switch 2-dön, ami bőven az EAFC-k, meg Call of Duty-k, meg GTA-k fölött van, elképesztően magas szinten van, akkor nyilván nem tudsz mit mondani. Tehát tényleg nem talál szavakat az ember, hogy ennél többre nem futja, holott látod a Game Freak új játékát in development, ami leszakítja az arcod, úgy néz ki, és miért nem kaphatunk egy ilyen Pokémon játékot, vagy bármit, ami egy fokkal vállalhatóbb, de rám biztos azt fogják mondani sokan itt a magyar community-ban is, hogy nem tudok örülni a játéknak, pedig ez milyen jó játék, és mennyi újdonság van benne, meg milyen klassz feature-ök. Hát figyelj, én játszom más játékokkal is, nem csak Nintendo dolgokkal, meg nem csak Pokémonnal, úgyhogy te is próbáld ki, lehet, hogy kicsit kinyílik a szemed, mert az, hogy neked mindent le lehet dugni a torkodon évek óta, szerintem több, mint ciki.
Igen. Ez nagyjából olyan, mint amikor valaki elkezdi kritizálni a vasutat, és akkor azt mondják, hogy jó, de hát eljutottál A-ból B-be, nem?
Ja, persze.
Most kit érdekel, hogy egy órával később. Te is hazajársz. Haza, ez az. Hát ha haza tudsz menni vele, végső soron nem, akkor mit kell kritizálni? Ez most kb. Ilyen, hogy így jó, oké. Okay.
Igen, csak az lehet, hogy mondjuk valamilyen politikai, vagy akármilyen társadalmi oldal, de itt nekünk mi a vesztenivalónk azzal, hogyha bojkottáljuk a Pokémon franchise, hogy ezt a nagyon nem mondok csúnyában, de hogy ezt a színvonalat egyszerűen nem kérjük. De nyilván tudom, hogy a játékosok, nem tudom, 50%-a biztosan 6 éves gyerek, mondjuk 6 éves még nem tud olvasni, 8 éves gyerek, akinek a szülei megveszik karácsonyra, meg megveszik, nem tudom, szülinapjára. Timikének, meg Tomikának. És akkor ők orvaszájában, de rengeteg egyébként, nem tudom, hogy ezt vágod, Dani, hogy lány játékos, vagy female gamer, vagy akárhogy lehet nevezni, körében elképesztően népszerű a Pokémon. Tehát nyilván a cozy gémeket kedvelő, cute gémeket kedvelő körében, lányok körében elképesztően népszerű a Pokémon. És nem tudom, hogy például lányként, hogy mennyivel kritikusabb az ember, vagy mennyire elnézőbb, mert a Pokémon meg a karaktermodellek legalábbis Switch 2-n élesek. Most először a világtörténelemben, tehát nem azt látod, hogy ilyen így van vágva egy ilyen, nem tudom, egy ilyen snitzerrel így a karakternek az arca, hanem tényleg kerek. Vagy tényleg áramvonalas.
Mi akadályoz meg bárkit abban a Nintendo-nál, Pokémon Company-nál, Game Freak-nél? Nyilván nem tudjuk, hogy ki hozza meg ezt a döntést, hogy egy detektív Pikachu jellegű, és most a filmadaptációra gondolok világban. Nyilván nem filmszerű, de hogy tegyük fel mondjuk egy ilyen Uncharted, Last of Us képi világú detektív Pikachu jellegű sztoriú játékot csináljanak.
Te láttad a
mi
két évvel ezelőtti detektív Pikachu-t, Dani?
A játékot?
Kijött egy új detektív Pikachu, igen.
Az várjál, az melyik volt? Az hogy nézett ki? Szerintem szarul, nem?
Figyelj, ez 10-ből 1 pont. És az is nagyon jó indulattal. Iszonyat volt. Én streambe szenvedtem, konkrétan chat könyörgött, hogy ez... Nem tudom, hogy...
Ja, de nem. Pikachu Returns, aha.
Globálisan nagyon-nagyon rossz volt a megítélése.
Jó, hát nyilván nem az, tehát egy jó játékot. De egy nem, jó sztori játékot. Mi akadály?
Nem megy.
Bárkit?
Nem megy. Nem tudom. Egyszerűen annyira archaikus az egész, vagy annyira kevésbé kockázatvállaló az egész, ahogyan csinálják. Szimplán az, hogy megy a cutscene, én nem tudom, minek lehet nevezni, tehát ilyen kicsit cinematika valami, üvöltenek, tudod, a karakterek arcán érzelem, formálják a szavakat, és csak ting, ting. hogy tehát, hogyha ezt nem érzik, érted, ez core, ez a legalapabb élmény, aminek elindítjátok ott 2 órás tutoriál. Olyan, hogy ben vagy a városba, beszélgettek, vége a párbeszédnek, de még te a tutoriába vagy, csak nem tudod, elindulnál valamerre, arra nem mehet.
Nem, arra nem mehet,
Úr, és minden irányba visszafordít, és akkor hát erre mehetsz.
Az a legjobb a videójátékokban, amikor a játék nem engedi, hogy játsz. Ez minden gamernek ez a kedvence. Hogy leülsz egy open world játék elé, ahol nem mehetsz sehova, csak egy helyre. Ez a legjobb az open world játékokban. Nem érted, hogy mi a probléma ezzel?
Hát
ez emiatt működött a Star Wars Outlaws, mert engedte, hogy bármit csinálj. Ezért volt ez a legjobb játék.
Mondjak még egy zseniális
amúgy
innováció?
Sokan nem szokták érteni kommentekben, amikor iróniából beszélt. Tehát, hogy ez irónia volt. Az a legrosszabb dolog a világon, amikor nem játszhatod a játékot, és fogni akarja a kezedet két órán keresztül, és még csak annyit sem mondhatsz, hogy oké, játszottam már videójátékokkal életemben, kérlek ne!
Igen, mert tényleg csak annyi lenne, hogy skip tutorial, vagy bármi, de nem, minden kötelező érvényű, el kell olvasnod, hogy hogyan menj jobbra, balra, előre, hátra. Van még egy olyan, és akkor ezzel be is záratjuk ezt a section-t, hogy menjünk tovább. Kedvenc feature-om a idézőjelben, szarkasztikusan, a csatákban, hogyha támadni akarod az ellenfél pokémonját, nyomva kell tartanod a bal ravaszt. Különben a pokémonodnak a move-jait se látod, nem csinál semmi, nem történik. Ugye? Tehát egyrészt, ha megnyomod, miért nem lokkolódik? És akkor, ha újra megnyomom, akkor elengedem, hogy de amúgy nincs... Tehát az, hogy te mozogsz a térben, az annyit jelent, hogy a pokémonod jön utánad. Hogy esetleg dodzsoljon valami nagyon lassú támadást. Meg te magad is tudod dodzsolni, mert téged is sebezhetnek a pokémonok. Ha nem húzol ki saját pokémon, téged fognak rommá lőni vagy verni. Ami nyilván önmagában is megint fura, de whatever.
Szóval, hogy miért kell... fura, hogy eddig nem így működött, de igen.
Igen. Én egy ilyen 2-3 óra session után vettem észre, hogy azok végig szinte lenyomva tartottam a left triggert, mert sokat PvP-ztem, és így... Miért? A futásnál megnyomod a B-t, addig fut, ameddig meg nem nyomod a B-t, vagy le nem áll a karakter. Itt ezt nem sikerült megugrani. Úgyhogy zseniális game design ez is.
Na jó.
Rage jó. Mode off.
Én akkor szeretnék beszélni arról, hogy én egy olyan dologgal játszottam most így az elmúlt héten, amit én viszont nagyon élveztem, viszont kevesebbet tudok mondani róla, mert hogy október 23 és 29 között futott a maratonnak a második zárt technikai tesztje, amire én bekerültem, és nagyjából eddig terjed a titoktartásinak a része, hogy miről szabad beszélni, hogy elmondhatod, hát hogy játszok rá. Mivel ugye Steam-en látszott, de hogy ez egy ilyen titoktartásos teszt volt. Viszont az látszik, hogy elég sokan ezt nem teljesen tartják be. Tehát én is láttam, hogy vannak kiszivárgott gameplay részletek, még mit tudom én. És hát én is azt gondolom, hogy általánosságban azért lehet beszélni róla, nyilván anélkül, hogy bármit elmondanék, hogy mit láttam a játékban, hogy mi változott. Én ugye nem játszottam az előzővel, mert az csak Észak-Amerikában volt, és csak Magyarországon valamiért csak cucujék kaptak kódot, mint magyar Bungie tartalomgyártók.
Bungie-benfentes fiúk.
Meg Európában néhány ilyen tartalomgyártó, de hogy alapvetően az zárva volt, tehát ott európaiak nem is jelentkezhettek. Most viszont ez volt Európa és Észak-Amerika. Nyilván arról nincsen konkrét szám jelen ponton, hogy hányan vettek részt ezen, de az látszott, hogy több ezer, tehát az megint csak egy nyilvános adat, hogy Steamen látszott a játékos szám, tehát az egyidejű játékos szám, az látszott, hogy egy ilyen 4000-es volt egy ilyen peak, amit így megtartott. És szerintem az is egy ilyen érdekes szempont egy playtestnél, hogy elindult egy játékos számon, és ezt így minden nap behozta ugyanazt. Tehát nem az volt, hogy tudod, hogy így sokan kipróbálják és visszazuhan, hanem az, hogy sokan kipróbálják, és egy nagyon picit ment csak le. Nyilván folyamatosan engedtek be embereket, mert ezt nem tudjuk, nem lehet ebből a következtetéseket levonni. Én csak azt tudom mondani, hogy én nagyon azt tapasztaltam, hogy az általános hozzáállás az nagyon pozitív a maratonnal kapcsolatban, és bár az első playtesttel szerintem volt csak negatívum, most nagyon sok olyan véleményt olvasni mindenféle fórumokon, meg nyilván az NDA-vel lezárt Discord szerveren is, hogy én játszottam az előzővel, és egy session után nem volt kedvem kipróbálni, ezt viszont most nem tudom letenni. És én is abszolút így érzékeltem, hogy így mindig még vissza akartam menni, és egy ilyen 20 órát belenyomtam most, amennyi időm volt, és Most az vicces volt, pont ma reggel, mielőtt elkezdtük felvenni, fölmentem a Discordra, és így még mindig élnek ugye ezek a Discord csatornák, és volt egy ilyen LFG csatorna, hogy így egy csapattal tudj végigmenni, és egy keresek csapatot arra, hogy sírjunk egy sarokban, mert vége lett a playtestnek. Szóval hogy így csak azt akarom mondani, hogy egy ilyen nagyon pozitív hangulatú volt ez a playtest, és nagyon élvezték az emberek. Kb. Ezt tudom elmondani így a játékról. Úgyhogy átalakult kicsit a gondolkodásom erről, mert tényleg egyre pozitívabbnak tűnik.
Uh-huh. Uh-huh. Azt sem mondhatod el, hogy PvP vagy PvM módot játszottál legtöbbet?
Hát X-Traction Shooter, tehát hogy így nem
lehet.
Nincs különbség, nagyon. Tehát nincsen választás az X-Traction Shooterben. Az X-Traction Shooterben legfeljebb azt csinálhatod mindegyikben, hogy megpróbálod elkerülni az embereket, de ez nem tudom, hogy ez például megsérti az NDA-t, ha azt mondom, hogy nincs ilyen mód, hogy ne találkozz más játékokkal. Tehát itt...
Játékosokkal. Ja,
nem volt ilyen. Itt ugye mindig az, hogy bemész egy mapra. Ugye hát X-Traction Shooterek általában ugye úgy néznek ki, hogy van egy ilyen hát egy nagy map, ami mondjuk mit tudom, félúton van egy Battle Royale, meg egy kis multiplayer map között, tehát nem egy akkora, mint egy Battle Royale térkép, de azért több ilyen nagyobb rész van rajta, és akkor különböző feladataid vannak, lootolgatsz, mit tudom én, és egy ponton túl ki kell jönnöd onnan, és túlélni addig a pontig, ez sincs máshogy. Hát igazából annyi, hogy arról akartam beszélni főleg, hogy önmagában a maraton körüli beszélgetés az így nagyon érdekes számomra, hogy milyen sok negatív hang van ezzel a játékkal kapcsolatban, és hogy milyen fura dolgokat kérnek rajta számom. És hogy az egyik, amit a legtöbbet hallok, hogy Tarkov játékosok kritizálják, amúgy általában az összes többi X-Traction Shootert, hogy miért nem jobban olyan, mint a Tarkov. Uh-huh. Ami olyan, hogy így ha szeretnél egy játékkal játszani, ami jobban olyan, mint a Tarkov, akkor játsz a Tarkovval, tehát hogy ennek pont az a lényege, hogy szerintem azokra lő ez az X-Traction Shooter, akik nem szeretnének egy olyan játékkal játszani, mint a Tarkov, de tetszik neki az X-Traction Shooter.
Ez nem kicsit olyan dilemma, mint amikor kijön egy új Souls-like játék, és azt mondják, hogy jó, de nem olyan jó, mint a Dark Souls, vagy de ez a mechanika nem olyan, mint a Dark Souls-ban, úgy jobb lenne.
Igen, hát, tehát hogy ez tök hülyeség. Tehát, hogy én nekem személy szerint az X-Traction Shooter, mint műfaj, tehát ez a fajta gameplay, hogy bemegyek egy ilyen nagy térbe, és kockáztatnom kell a tárgyaim, hogyha meghalok, elveszítem, és ki kell hoznom értékeket, és így farmolni, és egy ilyen túlélő survival dolog, és egy kicsit olyan amúgy, mint hogyha egy ilyen FPS roguelike lenne. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az FPS-ek roguelike-ja, mert hogy ugye, ha meghalsz, elveszítesz mindent, és nulláról, vagy hát kvázi nulláról kell újra építened, ha viszont kijössz, akkor mehetsz még egy ilyen mélyebbre, mert már jobbak a cuccaid. Szóval, ez az FPS roguelike nekem tetszik, viszont nekem nem tetszenek az ilyen nagyon durván katonai szimulátorok, mint a Tarkov, tehát ahol a fegyvereken érted 20 csatlakozási pont van, és mindegyikhez 5 féle izé, és ilyen realisztikus, és ilyen sínek, és olyan sín, és ez plusz 5%-kal löve, tehát hogy nekem ez nem érdekel. Engem nem érdekel a katonai technológia, engem nem érdekel a harcászat, engem mit tudom én, viszont a skifi igen. Tehát, hogy az, hogyha ezt az egészet leegyszerűsítik, belerakják egy ilyen skifi környezetbe, az nekem sokkal szimpatikusabb, és tudom, hogy nem vagyok egyedül. Tehát egy csomó játékos van így vele. Szóval szerintem ez a maraton kifejezetten nem a Tarkov játékosokra lő, hiszen ha rájuk lőne, akkor az Arena Breakout-ot csinálnánk meg. Tehát az Arena Breakout, az kifejezetten a Tarkov játékosokra lő, az kifejezetten nagyon olyan akar lenni, mint a Tarkov. Ez a játék meg nem. És ez számon kérni rajta, ez hülyeség.
Tarkov Light, vagy ezt ki lehet jelenteni?
Igen. Tehát, hogy ez egy sokkal, egy ilyen casual-lebb megközelítése az X-Traction Shooternek szerintem, amire, mondom, szerintem igény van. Tehát, hogy vannak olyanok, akik szeretik, érted, a science fiction-t, és játszanának X-Traction Shooterekkel, de a Tarkov az túl mély. Tehát, hogy az emberek úgy kezelik ezt, mint hogyha casual játékot csinálni, ez egy ilyen főbejáró bűn lenne. Mert hogyha te nem a legnehezebb játékot csinálod, meg a legkomplexebbet,
nem, ezt csak bizonyos körök gondolják így, akik nagyon aktívak és hangosak a Redditen, mondjuk.
Igen, na ezt akarom mondani, csak hogy azt érzem, hogy ez nagyon befolyásolja a közvéleményt, hogy az emberek azért nem szeretik a játékot, mert hogy casual-ebbre kerelő, ami szerintem hülyeség alapvetően, emiatt kritizálni valamit, mert hogy nem hülyeség emiatt nem játszani valamivel, hogyha neked ez nem tetszik, csak hülyeség emiatt láthatatlanban lehúzni egy játékot.
Ja.
És hát most, tehát azon kívül meg az, az igazság, hogy itt van ez a Bungie, akik szerintem amiben legerősebb, és már megkaptam szerintem tőled is a Bungie fanboy kifejezést, meg kommentelőktől is.
Én olyan lelkesebb beszélsz róla, így offline, online, úgyhogy...
Igen. Az igazság, hogy én nem Bungie fanboy vagyok, hanem én a Tiger Engine fanboy vagyok. Tehát, hogy így én, nekem, amit az a motor tud nyújtani FPS élményben, mint gunplay, számomra az a csúcs, amit a Destiny tud. Én csak azért maradtam a Destiny-ben ilyen sokáig, eleve azért húzott be a Destiny, mert az, ahogy mozog a karakter, az, ahogy lő, az, hogy milyenek a fegyverek, milyenek a hangjaik, milyenek, ahogy animáció van, milyenek, ahogy kezelem, hogyan reagál arra, hogy lövök, hogy hogyan működik a lövedék. Szerintem ebben nagyon erős a Bungie, és a kezdetek...
Hát ebben a legerősebb.
A Halo óta, tehát az eredeti maraton óta, vagy még korábbi óta, ebben ők nagyon erősek, hogy egy nagyon-nagyon jó egyedi motort raktak össze, amiben ez jól megy, és tehát lehet abban vitatkozni, meg a szerintem személyes preferencia, hogy kinek melyik FPS motor épp a csúcs, tehát hogy van, aki szerint az Infinity War csinálja a legjobban a kodokkal, van, aki szerint a DICE, a Battlefield-el, vagy a Respawn, az Apex-el, tehát hogy vagy az Epic, nyilván az Unreal-el, ebben lehet vitatkozni, de hogy az biztos, hogy így a top ilyen FPS motorok között, hogy stúdiók között, akik ezt csinálják, abban a Bungie ott van, és nekem ez tetszik leginkább. És engem ez érdekelt mindig is, hogy ha egy extraction shooterben megpróbálna magát a Bungie, az hogyan működne. Plusz a világépítés a másik, aminek nagy fanja vagyok, tehát hogy milyen történeteket, és ez hogyan prezentálja a Bungie, az szerintem nagyon-nagyon jó volt a Destiny-ben, és ez megint csak egy olyan dolog, amit nem vitatnak el sokan tőlük, hogy ezt nagyon jól csinálták, megint csak a Halo-nak is egy nagy erőssége volt. És tehát, hogyha ezt kombinálod ezzel a gameplay-jel,
de ebben szerintem... a játékban, ebben a játékban nekem pont az volt, amikor először beszéltünk a maraton kapcsán, hogy a véleményem, hogy nekem annyira nem egyedi, vagy annyira különleges az art style, vagy nem tudom annyira így ráismerni, vagy megkülönböztetni. Lehet, hogy amúgy igen, ha játszol vele, vagy ott ez elmélyül, vagy jobban hozzászokik a szemed, vagy ilyesmi, de nekem inkább ez a... Hogy mondjam ilyen? Ez a... Kicsit ez a cyberpunks, vagy skifivel mixelve, erős neon, mint a tököm tudja Arkane sorozatnak egy ilyen színvilágát behoznád, és akkor robotok. Pont most egyébként nem tudom, vágod a Pluto című animét, ott vannak kicsit hasonló lények, mint a maratonban. És amúgy tud működni, hogyha egy kicsit, számomra akkor tud működni, hogy ha kicsit ilyen ijesztő, vagy ilyen komor, vagy ilyen nagyon rideg az érzete ezeknek a lényeknek, itt nem tudom, hogy mi az alaphangulat. Goofy, vicces, játékos, vagy ez az ilyen vérkomoly?
De vérkomoly. Tehát a Bungie szerintem ők nem nagyon szoktak komolytalan. Vannak néha komolytalan karakterek, vannak néha komolytalanabb részei, de hogy vérkomoly. Tehát a maraton sztori az ugye eleve arról szól, most még az eredeti játékok, tehát még ezek még ilyen Doom klónként indult a maraton eredetileg a Mac-re. Tehát a Bungie volt az Apple gépeknek az id szoftverje kb. Tehát a maraton játékokkal, de nyilván a Doom után, tehát inkább Doom klónként, hogy van egy nagy ilyen kolónia hajó, amit elindítanak az emberek, mert hogy, tehát eleve egy ilyen nagyon ilyen komor helyről indul a sztori, hogy a földet kezdjük kihasználni, elfogynak a nyersanyagok, és azért kell kimennünk az űrbe, mert nem tud már túlélni a földön. És akkor kimegy egy ilyen nagy kolóniahajó, ennek a neve a Maraton, és ez elindul az űrbe. És akkor az eredeti sztori még arról szól, hogy ennek a hajónak a mesterséges intelligenciája egy kicsit túlintelligens lesz, és egy kicsit megőrül, és hogy neki van egy olyan elképzelése, hogy ő neki kell a következő univerzumot megteremteni. Mindegy, tehát Bungie ilyen nagyon komplex, ilyen filozófiai sci-fi történeteket tud írni. De ugye a lényeg az, hogy ez az új maraton, ez abból úgy kapcsolódik ebbe bele, hogy azt hiszem 100 évvel az eredeti játék után, vagy a hajó indulása után megtalálják végre, mert hogy elveszítik a kapcsolatot félúton ezzel a hajóval, és végre megtalálják, és az egésznek van egy ilyen kicsit ilyen posztapokaliptikus hangulata, tehát hogy itt van ez a kolónia, ami idejött ezzel a hajóval, letelepedtek itt egy bolygón, és megtaláltuk őket, de nincs itt senki. Eltűntek. És az egész elhagyatott, és hogy valami tragédia történt, valami nagyon durva dolog történt, de nem tudni, hogy mi, és most az összes földi cég hirtelen gyorsan rárepül, hogy megpróbálják, hát egyfelől kifosztani az egészet, itt hagyni, tehát azok a cégek, akik ide küldték eredetileg a dolgokat, visszaszerezni a befektetésüket, és hát ugye kideríteni, hogy egyáltalán mi történt, és akkor ilyen zsoldost alakít az gyakorlatilag, aki egy ilyen robottestekbe beugrik, lemegy, és hogyha meghal, nem baj, mert hogy már nem, tehát te nem létezel fizikailag, hanem te csak egy ilyen felhőbe feltöltött elme vagy, aki ilyen robot hüvelyeket használ, hogy végrehajtsa ezeket a dolgokat. Szóval ez egy ilyen nagyon ilyen komor posztapokaliptikus, és hogy nem mondanám félelmetesnek, de hogy van egy ilyen horror atmoszférája abban, hogy ez egy elhagyatott, valami katasztrófa sújtotta hely, ahol nem tud, mi történik, és hogy mi lehet a következő izén mögött. És erre jön rá az, hogy maga az Extraction shooterek eleve ilyen nagyon feszült, és gameplay
nagyon fókuszált.
Tehát ez a látványvilág szerintem ezzel a komor hangulattal tök jól működik. És ez érdekessé teszi.
És mennyire érezted a high risk, high rewardot, player skillt, vagy taktikát, ilyen elégségesnek ahhoz, hogy élvezni tud?
Én szerintem amúgy, és pont ez volt a baj, és lehet, hogy ez van egy kicsit megy az NDA felé, mert minden, amit eddig elmondtam, ez publikus info.
Akkor csak az érzéseidre ennek kapcsán, hogy ezt...
Az érzéseim ezzel kapcsolatban az, hogy jelenleg a legnagyobb negatívum az számomra a balansz volt. Tehát, hogy pont az volt, hogy így az előre haladás pont, hogy nagyon nehéz volt. Viszont ezt nehéz eldönteni, hogy itt valami baj van a játékkal, vagy szimplán csak túl kevesen vannak. Tehát, hogy azért egy, még hogyha azt nézed, hogy a Destiny-ben hányan játszanak most, amikor így a legszarabb állapotában van épp, még most is az legalább majdnem 10-20-szor annyi játékos van, mint ahányan a playtestben voltak. Tehát, hogy valószínűleg teljesen más a balansz, teljesen más a matchmaking, hogyha sokkal több ember van. Tehát egy nagyon limitált
számú játékos van. Sokkal több az ilyen mezei ember, mint a nem tudom, akik bejutottak a bétába, és ilyen gyerekkoruk óta ilyen Halo bajnokok.
Tehát, igen, hogy a playtestben a legilyen diehardabb emberek jelentkeznek eleve. Tehát, hogy a legnagyobb Bungie fanboyok valószínűleg. Nyilván én is azért jelentkeztem. De hogy tehát, hogy ez az, ami egy kicsit nehéz volt, és mindegy, volt is egy hosszú feedback quiz, ami most reggel töltöttem ki, ahol ezeket így le is írtam, hogy így, ja, jelenleg én ezt éreztem problémának, ezt nehéz eldönteni, hogy ez a playtest hibája.
Hát vagy, minden multiplayer
vagy
játékban játék
hibája, vagy ez.
Nyilván egy ranked rendszer, vagy valami elo rating, amivel egy kicsit szét lehet választani az, hogy
igen.
Ne érezd magad annyira, hogy mondjam,
hát meg minden Extraction shooterben megvan az, hogy amikor mondjuk kiválasztod, hogy mondjuk hova mész, tehát amikor elindítasz egy meccset, akkor minden mapnak még választhatsz ilyen magasabb szintű verzióját, ahol jobb a loot, és nyilvánvalóan erősebb játékosok is vannak. Nyilván erre nincs egy ilyen, amikor ilyen kevés játékos van, akkor nem osztják szét még jobban az embereket. Szóval lehet, hogy egy ilyen is lesz. Vagy mondjuk én azt mondom, hogy remélem, hogy lesz. Ez már lehet, hogy most elmondtam egy részletet, hogy mi nincs a játékban. Na mindegy. De nincsenek például elefántok. Na, tessék, ezzel megsértettem a titoktartást, hogy nincsenek elefántok a játékban.
Eszméletlen. Hát, figyelj, számomra amúgy nem tudom, ez az egész Extraction vonal nem annyira, nem az én, nem rollolok ebbe az irányba Ruzsa Magdival, de ahogy érdekesen hangzik, nyilván minden egyes Bungie játéknál tényleg a gameplay olyan, hogy így, na ez egy játék, de hogy én meg ezen kívül még annyira sokat nem érzek a szívemben a maraton felé. Hát meglátjuk, hogyha ez egy teljes áras játékként ugrik ki, akkor azt mit mond a piac? mert akkor lehet nagyon rossz lesz mindenkinek a véleménye.
Igen.
Meglátjuk. Talán hát, ez a 50 euró középár kategória, ami lenne talán a
nem tudom, hogy pontosan mire gondolnak, amúgy vicces, hogy az árról is volt szó a feedbackben. Uh-huh. Szerintem nincsen eldöntve ez egyáltalán, hogy ez mennyi lesz. És ugye most szerintem a legnagyobb versenytársa, amiben mindenki összeméri, az az Ark Raiders, ami ugye uh-huh. pont ma jelenik meg a felvétel napján, amire szintén nagyon kíváncsi vagyok, azt még nem próbáltam, de most majd azt is ki akarom próbálni, hogy tényleg össze tudjam hasonlítani a kettő élményt. Az az, ami legjobban hasonlít erre, hasonló célközönségre lő, mint a maraton. Uh-huh. És az Ark Raiders-szal is én azt láttam, hogy sokan úgy hitték, hogy ingyenes lesz, vagy sokáig úgy is volt, hogy ingyenes lesz, és most pedig kijött egy 20 eurós árral.
Hát ez még bőven illetlen határa alatt van.
Az elővét 40, egy 40 eurós ára jött ki az Ark Raiders. Ja. Hát ami
az,
ugye,
az a korrekt, hát sokan a... 40-50.
Igen, mondta. Sokan ugye a Concord halálának mondták ezt a 40 eurót, és ugye most a Bungie is már Sony, és akkor most szerintem ezen megy a nagy találgatás. Hogyha 40 euró alá lövik ezt be, az szerintem full korrekt.
Az korrekt, csak akkor meg máshoz szedik be. Akkor meg máshoz szedik be a fejlesztési más... költséget, terjesztési, marketing, igen. stb. És akkor igen. meg az lesz, hogy a Season Pass, és olyan nagy cseszik el a játékot, ami ez a FOMO content. Ezt igen, mindenki igen. ismeri. Tehát a live service-nek ez a rákbetegsége.
Nem fogsz, tehát egy ilyen, semmilyen extraction shootert nem fogsz skinek nélkül, meg extra dolgok nélkül.
A skin az oké?
Okay, live service játékot nem lehet már
a battle pass nem. az, ami nem oké. Okay. Hogy time sensitive jutalmak, ha nem játszol vele, elbukod a pénzed. Úgymond, amit ugye befizettél, season pass, vagy akármi. Ez az, amit biztos, hogy várhatunk. Nem. Tuti, hogy be akarják szedni a lóvét valahogy, nem is kell Game Freaknek lenni ahhoz, hogy igen. nagy aljasságokat elköves, vagy nagyobbakat. Úgyhogy nyilván a videójáték cégek azok nem jótékonysági alapítványok.
Ez nyilván drágább volt fejleszteni ezt a játékot. Nyilván nem egy Destiny szintű befektetés azért, tehát hogy ez kisebb szkópú játék, mint a Destiny uh-huh. volt. Én biztos vagyok benne, hogy nem, szerintem a 60 eurót nem merik megugrani. Az túl sok egy ilyen játékért. A 40-et reálisnak látom, hogy 40 euró körül lesz, ha megjelenik. De ha jót akarnak maguknak, akkor még egy kicsit alá mennek, és szerintem akkor viszont egy nagyon jó deal lesz.
Hát ez nagyon kompetitív lenne, hogy 30-ért érkezünk, vagy 30 nagyon sokan azt mondanák, hogy na jó, annyira kipróbálom.
Igen, igen. Szerintem az lenne egy jó löket ennek a játéknak, és azzal összességében a játékos számot fel tudnák tornázni annyira, hogy az, akinek ez tetszik, az megismerje. Mert szerintem én most azt látom, hogy ugye beszéltünk múltkor arról a rövid filmről, ami készült hozzá, hogy az a stílus, ez az egész látványvilág, ez az ilyen cyberpunkos, erősen ilyen kapitalizmus kritikus egész világ, posztutopikus, disztopikus skifi, ez egy nagyon megosztó stílus. Tehát van, akinek nagyon bejön, és van, aki fúj, ki nem állhatom. És ez egy olyan dolog, amivel tényleg, ez tényleg ízlés kérdés. Tehát, hogyha, ha valakinek nem tetszik ez a stílus, én nem gondolom azt róla, hogy hülye az, akinek ez nem tetszik, mert ez egy megosztó, ez full meg.
De figyelj, nekem személy szerint
nagyon bejön,
patika, akkor ezzel nem lesz annyi embernek problémája.
Lehet.
Én azt gondolom, hogy nem olyan szinten szélsőséges, radikális valamelyik irányba, hogy ez az emberek szemében, hogy mondjam, inkább kínos legyen, vagy kellemetlen, mint a Concordnál, hogy így...
Bro. Igen. Tehát szerintem ez a nem Concord az szint... unalmas volt. A Concord az pont az, hogy az semennyire nem volt egyik irányba se. Concord az ilyen unalmas biztonsági játék volt. Az art style szempontjából, tehát a látvány szempontjából. Szerintem a Concord az ilyen ilyen generic, skifi, nem tudom, ilyen Guardians of the Galaxy inspirációjú ilyen...
Ja. Szerintem ott nem a világgal volt a legnagyobb baj, hanem konkrétan a karaktermodellekkel és az azok megjelenítésével, hogy ez az androgyn, ilyen férfinő hibridek, chunky nagy asszonságok, és... Igen. Furcsa a torszerzetek.
Igen. Hát itt ilyen nincs, tehát, hogy itt ilyen szerintem eléggé...
Ja, és hát a,
hiperszexualizált, talán ezt is lehet mondani. Hmm. Jó, vannak furcsaságok benne, csak hogy, ja, mondjuk igen, itt ugye androidok vannak eleve, tehát hogy itt nincsenek emberi karakterek, szóval minden furák az illesztési pontok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. Nyilván látszottak a dizájnok, tehát az nem Andy, és hogy néznek ki a karakterek, mert az látszik az összes trailerből, meg mindenből. Mondom, szerintem nagyon érdekes, ahogy kinéznek, nagyon tetszik ez a világ, és még többet meg akarok tudni a világról, és engem nagyon érdekel, de full megértem azt, akinek ez teljesen nagyon idegen, és furán néz ki, és nem akar ezzel foglalkozni, nem akar ilyen karakterekkel játszani, mert furán néznek ki. Van ilyen. Ezt álltam fogadni. Azt nem tudom, hogy ez hogy van. Mert mondom, ahogy nézed a Redditet, mert mit tudom én ilyen szélsőségeket látok ebben, de mondjuk az interneten ez várható. De hogy van, akinek vagy nagyon bejön, vagy nagyon nem.
Hát az ilyen, majd meglátjuk, akkor visszatérünk, akkor már lesznek árak, meg bejelentés a dátumról, amikor megjelenik. Aztán we'll see how it goes.
Meg hát, ja, ez 2026. 2026 még csak a megjelenés, az Arkadiusz meg addigra már, az Arkadiusz meg ma. Szóval, hogy igen, az egy érdekes verseny lesz. Viszont, ha már szóba jött így a Bungie, meg a Halo is, akkor beszéljünk a Halo-ról, aminek ugye most jön egy újabb remake, vagy hát nem újabb remake, mert eddig csak remaster volt, most egy igazi remake jön, és egy nagyon-nagyon-nagyon nem várt tabut ledöntöttek ezzel, mégpedig azt, hogy jön a PS5-re is.
Bizony. Campaign Evolved.
Halo Campaign Evolved, ugye a Combat Evolved-ból, és nagyon érdemes odafigyelni erre a címre, hogy Campaign Evolved, mert ez csak a campaign.
Amúgy jobban is átköthettünk volna a Bungie játékból a Halo-ba, de nem sikerült. De mindegy, majd legközelebb
sikerült. Nem, ha már Bungie-ról volt szó, úgy megy a felvétel.
Megy.
Jó. Kérdőtől megijedtem, hogy nem is vesszük fel ezt az egészet.
Ja nem, csak dumálgatunk ma reggel itt.
Ja.
Szóval igen.
Jön a Halo Studios-tól, ami korábban a 343 Industries volt, most már ugye Halo Studios névre átnevezték, de gyakorlatilag nagy rész ugyanaz a csapat, nyilván a szokásos munkaerőpiaci fluktuációval. És most Unreal Engine 5 alatt remékelik, tehát teljesen az alapoktól remékelik a Halo első részének a egyjátékos sztori módját. És ez önmagában ebben szerintem van egy csomó pozitív, meg van egy csomó fura, meg van egy csomó negatív dolog, szóval arra gondoltam, hogy erről is beszéljünk. Uh-huh. Az egyik az, hogy szerintem, amint sokaknak felszabad a szemöldök, hogy az Unreal Engine 5, mert sajnos az Unreal Engine 5 az utóbbi időkben eléggé szitok szóvá vált szerintem bizonyos gamer körökben, hogy az egy optimalizálatlan szar lesz, és én erre azt mondom, hogy szerintem nem lehet következtetéseket levonni, mert egy kicsit attól függ, hogy ki hogy tudja használni. Nyilván vannak olyan dolgok, amik alapvetően az engine szinten nem működnek, vagy működhetnének jobban, amit más engine máshogy csinál, így a render számítások, minden, egy csomó minden tekintetében, de szerintem lehet azért jól optimalizált játékot is csinálni Unreal Engine 5-tel. Annak ellenére, hogy nem sikerül sokaknak, ezt őszintén nem tudjuk, hogy ezzel mi lesz, de már volt egy demo belőle, amit újságírók kipróbálhattak, amiről én néztem meg ilyen beszámolókat, és ez alapján ők azt mondták, hogy nem találkoztak ilyen nagy komoly fennakadásokkal, úgyhogy amúgy pedig még azért messze van a játék az elkészüléstől, de ennek ellenére már most egész jó állapotban volt.
Hát én nem hiszem, hogy amúgy most nyilván 25 éves játék kapcsán, hogy olyan elképesztő dolgokat kellene megugrani, nyilván itt van egyfajta ellenfél AI, amit jó, ha jól megcsinálnak, hogy ugyanaz legyen, hogy emlékeztessen mindenkit azokra, mert hogy ez volt az első olyan shooter, amiben valódi, igazi, hát mesterséges intelligenciát kaptak. Fedezékbe vonultak kovenantok, meg valamelyik előre rontott, váltották az eszközéket, gránátot dobáltak, szóval, hogy ha ebben sikerül igazából mindent tökéletesen, autentikusan átadni, szerintem az jó lesz. Nyilván a gameplay, ne érződjön furának a lövöldözés, bár én már őszintén nem emlékszem, milyen volt annó Xbox klasszikon az volt nekem, de szerintem én ezt PC-n előbb játszottam, vagy én nem tudom már, hogy volt ez. Hogy én mikor játszottam, szerintem PC-n játszottam a Sima Halo-t először, és nem emlékszem már, hogy milyen volt a gameplay. Csak így kb. Ilyen valami foszlány él a fejembe. Aztán az összes ugye repülő, meg talajon mozgó különböző járgánynak a fizikája. Tehát, hogyha ezek az eredeti mag élményt hozzák, tehát azon kívül minden nagyon basic volt. Tehát, hogy az ellenfelek és a mozgás, a lövöldözés, ez volt, ami szerintem maga a fizika, ragdoll fizika is, az volt különleges benne. Nem tudom, hogy azóta nyilván a Halo eléggé messzire jutott az Infinity-ig. Én nem azt várnám, hogy olyan legyen, hanem olyan legyen, mint a régi, kicsit fapados, de igen, szép.
Hát azt elmondták, hogy lesznek benne olyan upgrade-ek, amik a Halo 1-ben nem voltak benne, de későbbi Halo-kban így megszokottá válnak, és akkor visszarakított, nem raknak bele teljesen új dolgokat, de olyan dolgokat, amik későbbi Halo-kban voltak, aha, és így sincs akadály, azt belerakják.
De mondjuk nem a grappling
hook. Az Energy Sword. Nem a grappling hook, nem.
Ja,
hanem csak olyan, hogy mondjuk olyanok, amik a Halo 2-ben meg 3-ban jöttek be, olyanokat visszahúzva behoznak, hogy mondjuk több jármű legyen, irányítható, több fegyver legyen, tehát hogy ugye az első részben még az volt, hogy nem minden fegyvert tudtál elvenni az űrlényektől,
hanem
bizonyos dolgokat, amik később elérhetővé váltak, és minden, amilyen később elérhetővé vált, az lesz. Ugye főleg az Energy Sword, ami ugye nagyon nagy ikonikus szimbólumává vált a játéknak, de az első részben még nem volt, az most benne lesz ebben a remake-ben például.
Fúgom, hogy nagyon sajnálom, hogy multiplayer nem lesz, vagy nem tudom, hogy lesz, mert hogy gyerekek, Halo multiplayer az... Aki nagyon fiatal, egyszerűen nem értheti, hogy az akkoriban mekkorát ment. Még emlékszem a Halo 3-as időkre. Tehát ugye az volt a Counter-Strike után az ilyen következő szint, így az én fejemben, ha visszagondolok, hogy mindenki azzal akart játszani, de hogy ezt nem tudják most megoldani, vagy ezt nem szeretnék?
Ez volt az, ami igazából az Xboxot, meg az Xbox Live-ot egyáltalán egy elérte azt, hogy működjön, hogy legyen elég játékos bázis, és ez a Halo volt a legnagyobb indoka mellett. Az, hogy akarják-e vagy nem, az volt az érdekes, hogy az IGN-nek az újságírója kérdezte őket, a Halo Studios-t, hogy miért nincs, vagy hogy lesz-e.
Ja.
És hogy volt egy olyan indoklás, hogy nem akarták, mert mondja a Halo Infinite, meg a Master Chief Collection, ugye a Master Chief Collection egy ilyen összegyűjtése a most nem is tudom, hogy meddig. Az első három játéknak biztosan, de talán az ODS, vagy a Reach is benne van, de most nem jön biztos.
Szerintem az első mindegy. Öt játék van benne. Én valamiért így emlékszem. Vagy
most pontosan én is tudom, nyilván megnézhetnénk, mindegy, ahol a klasszikus Halo-k vannak összegyűjtve, és abban ugye van klasszikus multiplayer is. Tehát, hogyha te be akarsz menni Halo 1 multiplayerbe, az is van, Halo 2-vel, 3-mal, bármelyikkel játszasz, bármelyik multiplayerrel.
Hát jó, de az nem az a remake.
De ez nem az a remake, és akkor, hogy az új játékosoknak meg ott van a Halo Infinite, és hogy ezek tök jó vannak, és ezek amúgy tényleg, ha úgy vesszük, egészséges multiplayer közösségek is működnek, és van játékos bázis, és nem akarják innen elvinni az embereket. Én ezt egy elég bullshit kifogásnak érzem, meg az IGN is elmondta, hogy ez az, tehát hogy ez nem a teljes válasz. Vagyis hát az újság is valószínűnek tartotta azt, hogy ugye az van, hogy jövő novemberben lesz 25 éves a játék. Addig rá akarnak készülni, multiplayerrel együtt nem készülne el. És szerintem itt, mivel ugye ez ilyen évfordulós akar lenni, nem akarják kockáztatni, hogy csúszni kell.
Amúgy ezt olyan nehezen tudom felfogni. Egy olyan játéknál, ami konkrétan csak Tehát, hogy
de ha megnézed, azért ez egy nagyon, nagyon más. Tehát, hogy nagyon más az, hogy, tehát, hogy olyan extra fejlesztési feladat egy multiplayer rész egy játékból.
De hát minden map, minden megvan. Ugyanazt a fizikát rakod bele, csak belerakod a karaktereket.
Jó, de nem, de ennél azért sokkal bonyolultabb, mert most gondolj bele, single playerben az, hogy mit csinálsz belső nézetben, hogy hogyan nézel, hova lősz, mit tudom én, az nem jelenti azt, hogy kívülről is ez látszik. Ha a kamera máshol lenne, ez látszódna. mert ott rengeteg mindenféle trükközéssel helyezik el a fegyvereket. Amint bevezeted azt, hogy multiplayer is legyen, hirtelen azt kell csinálni, hogy ne csak a játékos belülről lássa azt, hogy mi történik, hanem egy másik játékos kívülről is konzisztensnek lássa azt, hogy mit csinál az a karakter.
Jó, de ezt nem kell most feltalálniuk, ez minden multiplayer játékban.
Nem kell de le kéne kódolni.
Érted, de 25 évvel ezelőtt ott van az a kód, majd nem is tudom.
Lehet ezt újra használni.
Nem lehet újra használni, de nyilván meg lehet nézni, és ki lehet tesztelni. Szerintem ez is bullshit. Én valami másra gondolok. Én inkább arra gondolok, hogy ha lenne multiplayer, akkor többen játszanák PlayStation-on, vagy valami olyasmi dolog nyílna meg, igen. ami ugye... számukra kellemetlen.
Ez a válasz, hogy nem akarják elvonni az Infinite-től meg a Master Chief Collection-ből az embereket, ez azért is fura, hogy azok viszont nincsenek PlayStation-on. Ja. Tehát, hogy a PlayStation játékosok így megkapják a single player-t, és semmi multiplayer-t még mindig, amivel az én konteom viszont inkább az, hogy ez az egész, hogy felújítjuk a legelső játékot, ha megnézed így az elmúlt éveket, amikor ilyen nagy sorozatoknak az első részét remake-elték egy teljesen új motorra, az mindig annak az előszele volt, hogy dolgoztak az új részen, és hogy ahhoz, hogy belerázódjanak, és meglegyen az alap, az első gyakorló feladat az volt, hogy az első részt remastereljük, vagy remake-eljük, mert az egyszerű. Resident Evil, Mafia, mindenütt ugyanez a folyamat zajlódott le, hogy elkezdik a korai részeket remake-elni azért, hogy egy teljesen új motor alatt indítsuk újra a sorozatot. És én nekem sokkal inkább az az elméletem, hogy hozni akarják majd a Halo 6-ot, vagy egy új random alcímű játékot, és az már egy PlayStation-on is elérhető játék lenne, és ezzel most még csak fel akarják mérni, hogy ha egy ekkora játék megjelenik a PS-re, ami eddig az egész franchise egy ilyen nagyon egy hatalmas lakattal el volt zárva, hogy Sony konzolra nem mehet. Ha ezt most feltörik, akkor mi lesz? Mert a Forzával nagyon jól jártak. Tehát az, hogy a Forzát megnyitották, az topeladásos játék volt.
Most úgy beszélünk erre, mint hogyha ez ilyen egyszerű dolog lett volna. Ott van a Gears of War, ott van a Microsoft Flight Simulator, ott van a Sea of Thieves. Te akarom tudja, van egy csomó Microsoft published játék, ami már PlayStation-en elérhető. Én most nem tudom, most csak párat,
igen.
De biztos, hogy több van ennél. És az, hogy úristen a Halo, de csak a kampány, ez ilyen keserédes, tudod? Mert hogy én nekem legalábbis egyből az jut eszembe, hogy ülök azon a... Mi volt a neve? Annak a kis kocsinak? Humvee? Hammer? Nem tudom.
Warthog?
Warthog, igen. És lövöm a rakétákat, és rohadt jó a fizika, és nagyon élvezem. Még azt is, hogyha csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kosárpálya méretű helyen nyomjuk.
Igen.
Így azért ez nem tudom, hogyan lesz beárazva. Gondolom igen. Én ilyen oblivionosan, nem?
Hogy ilyen... Valószínűleg igen, ez nem lesz egy teljes áru. Tehát, hogy egy játék felének a remake-je az azért nem lehet egy teljes áru játék. De mondom, én még mindig azt érzem, hogy itt lesz valami meglepetés, bejelentés. Aha, ami miatt érthető lesz, hogy miért nincs ebben multiplayer, mert az majd meg lesz máshol. Tehát én csak ezt akarom ezzel az egésszel mondani, hogy szerintem csak még arról még nem beszélhetnek. Még nem lehet beszélni. De
majd lehet, hogy lesz egy külön Game Pass szinte erre.
Ez egy külön Game Pass. Game Pass Halo, amiben csak a Halo van, és lesz egy Game Pass Call of Duty, és aztán jön a nagy Call of Duty Halo crossover.
A bundle szint. És igen. Akkor az már ilyen havi 70 euró lesz.
Igen, igen, igen. És aztán. Majd jön a Master Chief a Warzone-ba, és
ja, minden, persze. Csak legyen pénz.
Vonódás. Egy portálon átmegy a Captain Price. A Captain Price meg a Master Chief így fistbumpolnak, hogy így, igen. Na lőjük le ezeket a náci... A náci Covenant fog jönni, ezt figyelj. Nem? A terrorista Covenant. A terrorista összefognak az ügyek.
Vagy megjelennek a protoszok, és a Covenanteket legyőzik.
És behozzuk, az igen. Na, ez a jövője a franchise.
Figyelj, ha mindent megveszel az összes IP-t a világon, akkor egy idő után bármi hülyeségre képes lehetsz.
Ez az MGU, a Microsoft Gaming univerzum, ahol most az összes franchise az egy multiverzumon belül létezik, igen.
Hát, ja, hát a láttuk is, hogy a Call of Duty-ban mire képesek azok a Diablo skinek, meg én nem tudom már mi volt.
Meg most a Nicki Minaj.
Ja.
Nézd el a Nicki Minaj szint a Halo-ban.
Hát, sok minden.
De hogy ez szerintem most kinyitja így a kicsit a gondolkozás így az exkluzívokról, hogy így most ezt fenntartjuk-e még, vagy mi lesz az exkluzívokkal, mert kezdjük, tehát hogy az, ami korábban egy ilyen nagyon tabunak számított, az most már ja, teljesen így ledölt, tehát hogy így oda-vissza hát a játékok. Most már, most
a Microsoft kapcsán.
A Microsoft kapcsán, de a Sony is azért az, hogy oké, okay, Xboxra még nem, de az, hogy nem. Hány Sony játék jön folyamatosan PC-re,
ami én
a PC az új Xbox.
Igen, ezt amúgy én szerintem én az ő üzleti modelljüket látom a legokosabbnak, de nyilván ez csak szimplán user, a PlayStation-ét.
Yeah.
Userként, hogy ha nem akarom megvenni PlayStation-en, vagy nem akarom ott játszani, akkor fogom tudni játszani PC-n. Nem egy másik konzolon, hanem PC-n. Yeah. Ami a legrosszabb szerintem az a Nintendo-é, kizárólag a kizárólag az ő konzolján, és szerintem valahol középen van a Microsoft-é, hogy így mindegy, csak játszál.
Ja, igen, tehát így mi abból keresünk pénzt, hogyha megveszed a játékot, tehát igazából tök mindegy, hol játszod.
Ja, úgyhogy végül is, amúgy lehet ez lenne a legfelhasználóbb barátabb, csak az a probléma, hogy ez meg olyan előfizetésekhez, meg olyan, hát mindegy, tehát hogy valahogy nincs identitása annak, hogy te most, mit tudom én, tényleg játszhatod a mondjuk a Switch-eden még nem játszhatod a Game Pass játékokat, de szerintem az is jön. Valahogy igen. Megoldják.
Igen, hát igazából ugye az van, hogy amikor annól csináltam erről egy videót, hogy kinek jó az exkluzivitás, mert mindig, amikor szóba jön az exkluzivitás, akkor azt figyelem meg, hogy kommentekben az emberek ilyen biznisz érveket hoznak fel. Tehát, hogy azért jó nekem játékosként, és akkor elmondják azt, hogy miért jó a cégnek. Tehát, hogy így ez igazából szerintem az exkluzivitás az nem fogyasztóbarát dolog, mert szerintem pont, hogy én azt figyeltem meg az elmúlt jó pár évben, hogy ez igazából egy rendes videójáték piaci versenynek a hátráltatója az exkluzivitás. Tehát, hogy nem abban versenyeznek a cégek, hogy ki tud jobb, a konzolgyártó, a hardware-gyártó cégek nem abban versenyeznek, hogy ki tud jobb hardware-t csinálni, hanem ki tud menőbb fejlesztő stúdiót megvenni magának, aki legyártja azt az exkluzívot, ami miatt megveszed. Hát. És nem tudsz, tehát nincsen döntésed afelől, hogy te melyik konzolt vedd meg, mert a játékok alapján kell megvenned a konzolt, és hogyha az a konzol generációnak épp van valami olyan drasztikus hibája, mint mondjuk a Red Ring of Death, akkor így jártál, ha te Halo-zni akarsz, muszáj az Xboxot megvenned, akkor is, hogyha ha Red Ring of Death-ed lesz. És hogy ha nem lenne exkluzivitás, az kinyitna egy ilyen versenyt, ahol tényleg az kéne, hogy a hardverek árban, technológiában, fejlettségben,
ja, mint az okostelefonok.
Hibamentesség, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát hogy tényleg a konzolnak a minőségében kéne versenyezniük. És ezt az érvet mondtam el még akkor, ezt nem tudom, nagyjából 2 éve volt, amikor kijött egy ilyen kijelentés, ugye volt a Microsoft Activision felvásárlás kapcsán voltak meghallgatások, és ott mondta el a Microsoft és a Satya Nadella ezt, hogy ők amúgy nem szeretnének exkluzivitást, de a Sony miatt muszáj, mert a Sony is exkluzívokat csinál. Ez ilyen leggyerekesebb ilyen homokozó ízé, hogy én nem akartam dobálni a homok golyókat, de mivel a Tibike elkezdte, nekem most muszáj volt. Szóval, hogy volt egy ilyen érvelés, és akkor csináltam erről egy videót, és most újra megnéztem azt a videót, de már én sem emlékeztem pontosan, hogy milyen tényeket hoztam föl, és az alatt volt egy nagyon érdekes komment, ami miatt egy kicsit megváltozott azóta a véleményem, aki elmondta azt, hogy igen, hogyha lenne egy ilyen verseny, és a konzolok versenyeznének egymás között, akkor viszont ugye az lenne, hogy melyik cég tudja benyelni azt, hogy olcsóban adja a konzolát. És hogyha ezt megnézed, hogy mekkora értékű a Sony, a Nintendo és a Microsoft, akkor nyilvánvalóan a Microsoftnak van a legtöbb pénze a világon, tehát akkor a Microsoft azt fogja mondani, hogy akkor az én konzolom a legolcsóbb. És akkor kivérezteti a többit, és akkor meg monopól helyzet lesz. Szóval, hogy ez se lenne jobb.
De itt jön szóba a marketing, amit szerintem a videódban is benne van, vagy ha nincs, akkor majd javíts ki, hogy annó 90-es években, amikor a Nintendo berúgta újra, vagy 80-as évek végén a konzolpiacot, akkor a Sega Mega Drive, vagy Genesis Amerikában, és a Super Nintendo, azok úgy versenyeztek egymással, hogy tök más volt a kommunikáció, meg a marketing. A Sega volt a cool gyerek, aki nagyon menő zenéket hallgat, meg deszkázik, meg minden, és a SNES-es pedig az volt, aki kalandra vágyik, felfedezésre, új világod, misztikum, és nem tudom, ilyen hiper érdekes dolgok, meg ilyen látomások, és tökre szétvált, és akkor voltak a Nintendo-sok, meg a Sega-sok, de valójában a két hardware szinte ugyanazt tudta. Jó, kicsit más volt a hangchip, meg ez tudott, nem tudom, parallax scrollingot csinálni, meg az máshogy csinálta, de hogy nem volt olyan óriási szembeötlő különbség, de te, hogyha Sega-s voltál, vagy Sega-d volt otthon, akkor azt az életérzést tehetted magadévá azokkal a karakterekkel, amik a Sega játékokban benne voltak. És fordítva Nintendo-nál. Nyilván azóta nincs ilyen. Pedig ezek a konzolok se térnek el annyira teljesítményben.
Igen.
Mondjuk nyilván a Nintendo-ja az nagyon eltér, de hogy más viszont már nem választja. Nincs identitásuk. Még talán...
Hát azért még az elmúlt pár évig azért volt, tehát hogy a Sony volt inkább ez a kalandjátékos, sztoriorientált, mit tudom én, és az Xbox volt az ilyen lövöldözhetsz, Halo, Gears of War, tehát, hogy szerintem volt egy ilyen, de igen, ez már eléggé eltávolodott, mert igazából egy kicsit azt érzem, hogy mind a Sony, mind a Microsoft kicsit a Nintendo-val való régi verseny miatt még mindig úgy lőtték be, hogy ez a nagy fiúknak a konzola, de hogy ez a Sony is csinálta, meg az Xbox is, tehát hogy ja, és akkor egymás között már nem volt annyira lehetőség.
Hát az ott indult el, amikor a Nintendo, hát a konkrétan a Xbox más, tehát a 360-nál, meg a PlayStation 3-nál. Ugye a PS2 az tarolt, és utána jött a Wii korszak, amit csak én így hívok, amikor Xbox 360 és a PS annyira látványosan a felnőttebb játékosok felé, komolyabb játékok felé, agresszívabb, durvább dolgok felé mentek, és a Nintendo tök látványosan a másik irányba, és ez azóta se változott. Mégis a Wii a valaha világon legtöbbet eladott konzol lett. Igen. És hát nyilván az Xbox 360 is jól szerepelt, tehát azóta szerintem, vagy nem tudom, hogy jól tudom, nyomába se érnek a később megjelent Xbox cuccok. Gondolom azért is, mert hát a nevüket se tudjuk már beazonosítani, de a lényeg az, hogy most is azt halljuk, vagy azt pletykálják, hogy jön a következő Xbox, miközben minden Xbox.
Hát itt van.
Azután.
A Dani. Következő Xbox.
Sneak peek. Ez volt egy kis hergelés.
Termékelhelyezés.
Igen. De hogy elvileg fejlesztik a következő Xboxot, mert hogy nem tudom. Mert hogy a PlayStation 5 Pro-t le kell nyomni, vagy én nem tudom. De már elértük azt a szintet, hogy ugye, most érted, évente lehetne egy új valami alkatrész csere ezekben a konzolokban, és akkor akkor lenne annyira fejlett, de a konzoloknak az az értéke, fő értelme, hogy optimalizálva érkeznek rá a címek. Úgyhogy, ja, érdekes ez az exkluzivitás dolog, ez szerintem tökre kiment, a Nintendo az teljes mértékben kapaszkodik a leg OG-bb életérzésekbe, a PlayStation az kicsit elengedte, de nyilván mert azért már lát benne gazdasági hasznot, a Microsoft meg úgy, ahogy van, fogta és ezt így kidobta az ablakon, ezt az élményt vagy érzést, és ezzel próbálva licitálni arra, hogy akkor nekik majd több jut a pitéből. Meglátjuk ezt hova lyukat ki, de valószínűleg inkább ez lesz a jellemző a közeljövőben, hogy mindenki kicsit nyitottabbá válik, hogy az új piacokat megszerezhesse játékosokat.
Kivéve, aki nem szeretne nyitni új játékosok felé, az az Amazon, akik jelenleg elküldtek 14 ezer dolgozót, és most már egyértelműen kimondták azt, amit szerintem már mindenki sokat látott régóta, hogy így befejezik a gaming érdeklődésüket, és így elengedik ezt az egész vonalat. Ami ugye egész eddig még ment a New World-el, és voltak, akik hittek ebben, de hogy igazából már látszik, hogy az Amazon már rég eléggé elengedte a gaminget, bár ugye egy időben beleszálltak azzal, hogy hát a gaminghez csak pénz kell, úgyhogy mi beleölünk nagyon sok pénzt, és aztán így igazából hát kudarcot kudarcra halmoztak, és aztán azt mondták, hogy akkor mégse. És most ez így egyértelmű lett. Ezt igazából csak egy ilyen utolsó, ilyen kis rövid témaként akartam behozni, mert hogy önmagában eszméletlenül komikusnak tartom azt, hogy ugye pont most, amikor a New World DLC-t ingyenesítették, és egy csomó új, tök jó új content jött, és így napok óta azt hallom mindenhonnan, hogy de Dani, tök jó lett a New World. Ha valamikor, akkor most van értelme visszajönni. És hogy milyen jó, és tök pozitív volt a hangulat, és növekedett a játékos szám, és jöttek vissza az emberek, és élvezik. És akkor ebbe az ilyen pozitív New World hangulatba így jönnek a izék, a fejlesztők, hogy sziasztok, nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik a játék, meg minden, azért jöttünk, hogy elmondjuk, hogy soha többet nem lesz új content a játékhoz. És akkor, ja, off.
Hát nem tudom, hogy milyen játékos számot tudtak, vagy előfizetői számot vinni, de az nem egy buy-to-play játék? A New World? Szóval, hogy...
Az egy buy-to-play játék, és hát az átlag píkek ilyen 40 ezer körül vannak. 40-50 ezer
hát
körül
igen, az
vannak.
MMO-ban az vasztok.
Ami egy nagy ugrás, tehát, hogy a most az új az... új kiegészítő vagy DLC megjelenése előttig inkább ez a napi 10 000 volt a max.
Hát igen, az nagyon... Az nem sok már, őszintén szólva az ilyen ebben a léptékben.
Igen.
Nekem az a fura, hogy Amazon Game Studios, és akkor fú, ez az MMO, ez már nem megy jól, nem erőltetjük, inkább lekapcsoljuk majd. Igazából minden MMO eljut ideig. De hogy ők eddig mi történt, vagy mit gondoltak, mert ott van a Lost Ark, amit most megnéztem, az is Amazon Game Studios, legalábbis a nyugat-európai,
hát a nyugati világi. Abban kiadók.
Tehát, vagy érted, hogy ők miért nem abba gondolkoznak, hogy csinálunk egy olyan játékot, mint a Genshin Impact, de azt nézem, hogy a Blue Protocol is náluk van kiadva, ami ugyanolyan az a gaming modell. Van egy pár játék, ami még itt ilyen hogy mondjam, nem annyira kicsi cím, de azért nem az van a Amazon Game Studio-ról, hogy Lineage Eternal például. De hogy nem az van róluk, hogy úristen, mekkora dolgot hoztak létre, hogy baszki, ne, jaj, ne elveszítjük őket, hanem igazából csak így, hogy belenyaltak. Kicsit olyan, mintha az lenne holnap, hogy úristen, a Netflix nem ad ki, vagy nem.
Igen. Tudom,
játékokat a Androidon, és akkor most jaj, ne. Amúgy rossz lenne, mert én szerettem a Netflix játékokat, mert van Netflixed, akkor játszhatsz ingyen egy csomó ilyen prémium a mobiljátékkal, de hogy itt szerintem max azoknak lesz nagyon szar érzése, aki rohadt sok időt meg pénzt beleölt a New World-be, és akkor ezt látj, ezt meg tudom érteni, ezért nem érdemes a WoW-on kívül más MMO-ba annyira sokat investálni, mert egy idő után mindegyik így szép lassan így.
Jó, de hát most az, hogy sok időt beleöltél az MMORPG-be, most amúgy mit kaptál? Tehát amúgy sem kapsz semmit a végén. Tehát, hogy amúgy is nem a... Tehát az MMORPG-knél nem a cél a fontos, hanem maga az utazás. Tehát, hogy volt egy ilyen poszt is most Redditen, hogy így nem, soha ne fektess semmit MMORPG-be, mert úgyis csak leállítják. Hát persze, meg úgyis megunod előbb-utóbb, de hogy ha mit én rákötöttél, $70, nem tudom mennyit a játékra, és 2500 órád van benne, akkor szerintem azt mondani, hogy te abból nem kaptál semmit azért, mert leállítják, az is azért az nem igaz. Tehát, hogy 2500 óra szórakozást kaptál belőle, és az már...
Amiből 2000 óra grindolás volt az 500 óra
jó,
felé.
Hát persze, igen. De hogy, tehát, hogy attól, hogy abba hagysz egy játékot, amiben sokat raktál, az nem azt jelenti, hogy nem érte meg, hanem azt jelenti, hogy ja, vége van.
Hát viszont kapott cserébe ezt a befejezetlenség érzést, ezt
azt ilyen, ilyen
nagyon keserű végérzést. Összetett szólva, nem tudom, hogy mi a megfelelő módja annak, hogy egy MMO-t leállítsanak, de biztosan nem az, hogy bejelentik, hogy mennyire büszkék a játékra, ezért nem folytatják tovább a fejlesztést, és nyilván rövidebb időn belül vége lesz. Nekem a gyerekkorom egyik legnagyobb traumája volt, amikor megjelent, és erről sokat beszéltem itt is, megjelent a Warhammer Age of Reckoning című MMO játék, és utána megjelent kisvártatva. Már nem emlékszem, hogy a Lich King kiegészítő, vagy a, mármint a Wrath of the Lich King, vagy a Burning Crusade, vagy nem, vagy Burning Crusade volt a második WoW kiegészítő?
Nem, az az első, és a Lich King volt a második.
Mármint úgy, bocsánat, hogy a, tehát, hogy a, volt a Vanilla,
a Vanilla Burning után Crusade. A második a Burning Crusade.
Igen. Igen, tehát nem emlékszem, hogy pontosan melyik jelent meg, de mindegy, kijött a Warhammer, úristen, két hónap múlva kijött a WoW kieg, és kinyírta a játékot. És nem fejlesztették, az egyetlen egy DLC-ig se jutottunk el sem eddig, és egy csomó a mai napig játszák. És nem véletlenül játszák mai napig 1000-1500-an, mert az a játék fundamentálisan más volt, mint a többi MMO, mert egy PvP MMO volt, egy nagyon kiterjesztett érdekes világban. Itt azt gondolom, hogy a New World elvesztésével én nagyon sok PvP videót néztem New World-ra. Szerintem voltak benne értékek, voltak benne jó dolgok, amik elkülönítették az ilyen WoW meg ezt hasonlóktól, de az IP vagy a világ, amit teremtettek, az meg nem volt szerintem annyira óriási hagyaték, de nyilván ettől független szomorú.
Hát igen, meg az, hogy igazából igen, borzasztó mennyiségű pénzt beleöltek ugye gamingbe összességében. Mm. Ugye csinálták azt az engine-t, aminek szintén elengedték a kezét, vagy legalábbis már nem nagyon készülnek ugye a Lumberyard-dal játékok. Meg hát ugye azt, hogy ne felejtsük el, hogy az Amazon gaming törekvéseinek egy fontos része a Twitch is, ami azért érint minket is, és ott is komoly leépítések vannak, tehát ott is nagyon sokakat elküldtek, ami megint csak olyan, hogy hát ez most akkor mit fog jelenteni a platformra nézve, mert mit tudom, ha elküldenek olyan embereket, akik mondjuk a DDoS támadásoktól védték az oldalt, vagy hackerektől, csalóktól, viewbotterektől védték a Twitch-et, akkor az most mit jelent a streamingre nézve, hogyha ott is leépítések vannak. Hát nyilvánvalóan a Twitch nem egy sikertelen projekt, de hogy azt azért lehet tudni, hogy a Twitch elég veszteségesen operált nagyon-nagyon sokáig, tehát ilyen startup mentalitással ment a Twitch, és így úgy szórta az ilyen streamer exkluzív szerződéseket, hogy így, mintha nem lenne holnap, de hát ott is azért azt az elmúlt néhány évben lehet látni, hogy oké, Jeff Bezos zsebei végtelenek, de azért nem akar ebből végtelen mennyiséget költeni a streaming platformra. Szóval szerintem ebből a szempontból is a hír.
Mit szólsz?
Ja, az tök jó lenne, az nagyon jó lenne. És akkor minden héten a főoldalon az mongol...
Kisasolnak egy Teslák. Ja, igen, most épp jobban vannak, nem tudom eldönteni soha, most épp jobban vannak, vagy
hát
nem.
Hát mit tudom én, általában a... De ki tudja, hogy... Ja, tényleg ezt el is felejtettem, hogy pont azonnal vitázott a Path of Exile kapcsán. Na mindegy. Ja. Talál valakit. Ha nem, hát akkor hülye vagyok, Elon Musk lesz a főoldalon minden nap.
Igen, ott fogja nyomni a Diablo vagy a Path of Exile.
Igen. Integrálják az X-et a Twitch-re, és konkrétan a X felhasználók is kommentel.
De várjál, át is fogják nevezni. Az lesz a TX, vagy XT, vagy XX.
Nem, az lesz az X-Live, ja, X-Live. És a vodok azok pedig az X-Videos. Uh-huh. Az reméljük, hogy nem
már,
foglalt.
És az már majdnem az a felnőtt filmes vonal lesz az X-videózza. Ja, hát szerintem még több social platform kell, aminek csak annyi neve, hogy X. És hogy így, igen, hát még az Xbox is lehetne most X, még egy lehet. Xbox One XX, hogy egy kicsit könnyebb legyen majd a következőben.
Csak simán Xbox X.
Ja, tényleg, Xbox X.
Vagy azt hitt, nice. Hogy római számmal tízes, de nem csak Xbox X. Nem Series, hanem X.
Igen. Hát figyelj, Nintendo-nak is volt ilyen nagyon vicces naming convention, amikor kijött a 3DS, kijött a 3DS XL, és utána dobpergés, New 3DS XL, és azóta így hívják ezt a konzolt. Úgyhogy, hát igen.
Jó, még mindig jó, mint a Sony és a fejhallgatók, tehát hogy azért a
BFH
1047-2035 GX.
WH 3003 T3.
Igen.
Hát jó.
Ez fura, hogy pont a Sony, aki a konzolokat ilyen jól el tudja nevezni, mert tényleg, tehát, hogy PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Ennél komplexebb nem kell, tehát, hogy ezt
szerintem sem.
Nem kell marketingelni. Tehát, hogy a PlayStation, ami név, az van marketingje, mögé raksz az egyen nagyobb számot, az kész.
De figyelj, már a Nintendo-nak is sikerült Switch 2.
Hát végre elkezdték, igen, végre elkezdték.
Úgyhogy ezzel már nincs gond. Na jó, hát visszatérve, igen, a Twitch, nem tudom, hogy pontosan mennyire fog érinteni minket az, hogy most elbocsátottak, nem tudom, x mennyiségű munkavállalót, akik feleltek ezért meg azért. Én a Twitch-et továbbra se érzékeltem olyan platformnak, ami annyira elképesztően odafigyelne mindenre, meg hát azért borzasztó sok pénzt vesznek el, alapvetően jóval többet, mint más social platformok, szóval, szóval én nem úgy tekintek a Twitch-re, mint egy nagyon kedves helyre, de attól függetlenül, tehát nincs jobb szerintem a piacon, felhasználó élménybe, streamer élménybe, ez az ultimate szerintem streaming platform. YouTube, Facebook, ilyenek szerintem jóval gyengébb mind a két oldalról az élvezhetőségi értéke. Én ezért is maradok itt, attól függetlenül, hogy lehet, hogy már jövő héten az lesz, hogy a bevételet 98%-át elvesszük. Oké, okay. Hát én valószínűleg, mivel mi vagyok, sokat nem bukok el ezen, akkor is ott fogok maradni, de olyan óriási dolgokat szerintem a Twitch nem csinált azért, hogyha valaki mondjuk elkezd nulla követővel streamelgetni, akkor így felfedezzék az emberek, mint ami mondjuk a YouTube-on egy valid dolog, vagy a TikTokon, vagy bárhol máshol. A Twitch az attól függetlenül, hogy úgy lenyomta a TikTok live-ot a Twitch-et, hogy elképesztő, tehát hogy Twitch streamerek live vannak TikTokon több nézővel, Elment mellettük a piac, ők nem reagáltak időben, nagyon későn, nagyon bénán, most is vannak ilyen Twitch sztorik, meg nem tudom, ki használja ezeket a feature-öket, vagy egyszerűen nem sikerült úgy integrálni, hogy érdekes legyen, használható legyen, meg működjön, úgyhogy ez egy olyan platform, ami tényleg csak azért használnak szerintem tök sokan, mert megszokták. Igen. És mert amúgy nincs sokkal jobb pontosan erre, hogy videójátékokat streamelj.
Igen. Úgyhogy érdekes, hogy ez hova fog haladni, de vannak azért ilyen nagy horderejű változások a térben, ahogy ezt most is láthattuk, és hát van, amit érdemes várni játékokat, és van, amit nem. Én amint gondoltam arra, ez most már csak ilyen híreken kívül ilyen ötletelés, csak publikus ötletelés, hogy a nézők is beleszóljanak, hogy ahogy közeledünk az év vége felé, szerintem kéne majd nagyon foglalkozni ilyenekkel, hogy ilyen évjátékát hirdessünk mi is itt, meg beszélgessünk ilyen diátadókról, meg év legrosszabb játékáról is beszéljünk, hogy mi volt a legrosszabb, meg hát nyilván majd arról, hogy mit várunk jövőre, most, hogy már így az utolsó két hónapba léptünk, úgyhogy majd ezek még lesznek. Én minden esetre nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ne felejtsétek el követni a podcastot bárhol, ahol hallgatjátok épp, mert hogy ugye lehet Spotify-on is, YouTube-on is fenn van így képpel, ahogy most mutogatok, és ha követitek, akkor nem maradtok le, két hetente itt jelentkezünk, meg még időnként extrák is vannak néha. Bár szerintem, ja. Nem, múltkor, amikor együtt játszottunk, azt nem is töltöttük végül fel.
Nem, hát azt a három órát, azt lehet, hogy...
Az egy három óra, azt nehéz levágni, igen.
Igen. Igen, de
mindegy, ha követtek minket Twitch-en, akkor még azt is láthatjátok, hogyha együtt játszunk épp élőben. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, és várunk legközelebb is.
Így van, legyetek jók, vegyétek a ceteket, találkozunk hamarosan. Sziasztok!
Sziasztok!